Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják. Ma sorozatunkban, a Zsoltár sorozatban, a 13. Zsoltárt olvassuk, a kérdések Zsoltárát. Olvasom is rögtön. Tehát 13. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a fájdalom, és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik még rajtam az ellenség? Tekints rám, Uram Istenem, és hallgass meg, adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek, és ellenségem azzal dicsekedjék, legyőztem. Ne örüljön ellenfelem azon, hogy elestem, hiszen én irgalmasságodban bizakodom, Uram. Segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. Ennyi a Zsoltár. Meddig még? Meddig? Ez a Zsoltárok kérdése Istenhez. Napjainkban is bizony így sóhajtozunk. Meddig még? Meddig tart még szomszédunkban ez a háború? Meddig a bizonytalanság? Meddig kell félnünk, hogy bármelyik nap minket is belerángatnak, vagy lerohannak? Elvehetik szabadságunkat, gyerekeinket, életünket? Elorozhatják eddigi biztonságos életünket? Meddig? Meddig még? Kérdezzük a Zsoltárossal, ha valamilyen rossz helyzet, betegség, megélhetési gondok, emberi kapcsolataink nehézsége szenvedést okoz életünk menetében. Meddig még? A Zsoltár könyv a kérdések könyve, és kérdései a szenvedés körül forognak. Miért és meddig még a szenvedés? Az ember tudni akarja, mi okozza szenvedéseit, és általában a szenvedést, a rosszat, a gonosznak, iszonyú hatalmát a világban, és meddig tart a gonosz uralma, meddig a háború, a betegség, a nélkülözés, meddig. Ez a Zsoltár könyv állandóan visszatérő kérdése, 6. Zsoltár 4-es, meddig késleked el, Uram? 35. 17-es vers. Uram, meddig nézed még szenvedésemet? 74. 10-es. Istenünk, meddig űz még csúfot belőlünk az ellenség? 79. 5-ös. Meddig még, Uram, örökre haragudni akarsz? Meddig izzik még bosszúd, mint a tűz? Meddig? A választott nép szorongattatásai közepette Izaiás próféta is így kiált fel könyve 21. fejezet 11-es versében. Őr! Meddig tart még az éjszaka? Őr! Meddig tart még az éj? És így tovább. Itt a 13. Zsoltárban pedig nem kevesebb, mint 4-szer teszi fel a szenvedő újra meg újra ugyanazt a kérdést. Meddig még, Uram? Az ilyen meddig kezdetű kérdésekben mi történik? Az emberi látásmód kerül szembe az Istenivel. Egyszerűen ennyi. A hívő lelke mélyén ott él, ha pislákolva is, az a bizonyosság, az a hit, az a remény, hogy amit kér, amit Krisztus nevében kér, mint hogyha ő kérné, az már teljesült, az már megvan Istennél, az ő örök idejében. Noha az imádkozó ember idejébe még nem érkezett el, de egész bizonyosan megvan. Tehát az igaz hívő az így gondolkodik, de ez a hit most zárójelbe kerül, ha a szenvedés nagyon hosszan, nagyon régóta tart, akkor az ember hajlamos örökkévalónak, soha el nem múlónak érezni. És hát úgy beszélni, ahogy ez a Zsoltáros, meddig feledkezel meg rólam, uram, mindörökre? Vagy máshol örökre, örökre haragudni akarsz? Az ima hatása ebben a helyzetben éppen az, hogy segít visszakerülni szellemünknek Isten örökké valóságába, mert annak ott van a helye, oda, ahol a bajok már a múltéi. A zsoltáros nem is embereknek panaszolja rossz sorsát, vagy hogy Isten ime nem törődik vele, nem, ő egyenesen Istenhez fordul kérdéseivel, nagy-nagy bizalommal, hiszen én irgalmasságodban bizakodom, vallja, mert így élt egész életében. Már amikor kérdez, már akkor bizonyos Isten szabadításában, és imája végén, a zsoltár végén képes is teljes hittel kimondani, hogy segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrban, aki jót tett velem. Sőt, nem is csak óhaj ez, hanem kijelentés a jövőről, mert hogy így is lehet fordítani. Segítséged öröme lesz szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. Bizonyosság. Imája elején, a második versben a zsoltáros annak az érzésének ad hangot, hogy Isten rejtőzködik előle. Elfordult tőle. Meddig rejted el arcodat előlem? Hát az ember igen gyakran érezheti így. Hallgassuk meg erről Rónai Györgynek élete utolsó napjaiban, vagy tán utolsó óráiban írt Nagypéntek című versét. Rónai György, Nagypéntek. Hallgass, uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Hát, hogy a zsoltár milyen végveszélyben készült, azt nem tudjuk. Minden esetre a zsoltáros is így érez, ahogy itt Rónai György írja. És hát lehet, hogy így van, hogy Isten olykor kénytelen elfordítani rólunk a szemét, mert ha ránk néz, nem szép, hanem csúf az, amit látnia kell, amiket napról napra gondolunk, és kimondunk, és megteszünk, vagy elmulasztunk, naponta rútítva az ő hajdan szépséges képmását önmagunkban. De akkor is megvan az a szilárd bizonyosságunk, vagy meg kell legyen, hogyha a szemét elfordítja is, a szívét, soha nem fordítja el a bűnöstől Isten. Isten rejtőzködő Isten, Deus absconditus, ahogy a teológia mondja, ahogy Izaiás próféta írja a 45. fejezetének 15. versében. Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izrael istene, szabadító. Rejtőzik a természetben, a kozmosz csodáiban, az emberi lélekben. Nagy titok ez. Rejtőzködik az Isten, de elhagyni soha nem hagyja el az embert, amíg a földön élt. Egyetlen ember volt a történelemben, az ember Jézus, akit a kereszten egy misztikusan rövid időre elhagyott az Isten, ahogy mondja a 22. zsoltárban. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Igen, Isten elhagyta őt. Akkor hagyta el, amikor reá helyezte az ember minden bűnét. És ahogy Pál apostol a rájellemző radikális szavakkal mondja, rajta volt a világ minden bűne, és ezért Isten őt bűnné tette, és átokká tette értünk Jézust, az ártatlant. Azért, mert ő a bűnnel még a fiában sem vállalhat közösséget, és hát elhagyta. De ő rajta kívül soha senkit nem hagyott és nem hagy el Isten földi életében. Bár rejtőzködő Isten, de elhagyni nem hagy el soha. Hanem az a helyzet, hogy sokkal inkább az ember akarja elhagyni Istent, ahogy már az ősbűn után is, Istentől való félelmében elrejtőzött Isten elől. Az ember azóta is fél Isten előtt, Isten lelke előtt, Isten színe előtt, bölcsessége előtt, fél ott lenni, mert az mindent lát. Nem akar szemtől szemben állni azzal, aki előtt nyitott könyv az egész lénye, élete. Ezért rejtőzött el Ádám és Éva, elrejtőzött Illés próféta, elmenekült Jónás, mert félt a feladattól, melyet az Úr bízott rá, falomb közé rejtőzködött Zakeus a vámos, mert nem akarta látni, illetve ő látni akarta Jézus, de azt már nem akarta, hogy őt lássa Jézus, lássa az Isten. Péter meg elküldte magától az Urat, aki ismerte gyöngeségét, aki tudta, hogy háromszor megtagadja majd. Az ember bármibe képes elrejtőzni, bemenekülni. Az ember olyan leleményes, hogy még a vallásba is képes elrejtőzni Isten elől, áltatosságba, buzgó karitatív tevékenységbe, rítusba, tudományba, teológiai tanulmányokba, még abba is képes elrejtőzni. Isten elől a vallásba menekülni. Abszurdum, de még erre is képes az ember, mert kibírhatatlannak érzi, hogy szembenézzen a képpel, amit Isten tár elé róla. De Isten nem hagyja annyiban, hanem utána megy az embernek. Még a testvérgyilkos Káinnak is utána ment, akire az oltalom jelét tette, hogy védelmezze. A 139. Zsoltár írója istenfélő ember. Mégis, miután az első 6 versben szembesül azzal, hogy milyen tökéletesen ismeri őt Isten, milyen elgondolhatatlan mélységben ismeri. Hát akkor mi az első reakciója? A menekülés vágya. E minden tudó Isten elől nem akarja. És erről ír a 7. verstől kezdve. Tehát 139. Zsoltár 7. verstől kezdve. Hová mehetnék lelked elől, Isten? Hová bújhatnék színed elől? Ha felmennék az ég magasába, te ott vagy. Ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy. Ha fölölteném a hajnal szárnyát, s a tenger szélső határára szöknék, ott is a te kezed vezetne, és jobbod tartana engem. Mondhatnám, borítson be a sötétség, s váljon éjszakává köröttem a fény, de neked nem sötét a sötétség, s az éj, mint nappal, oly világos te előtted. Szóval ilyen a bűn utáni ember, aki aztán Istent vádolja azzal, hogy rejtőzik előle, hogy elbújik előle, pedig hát látjuk, hogy pontosan fordítva áll a helyzet. A 13. Zsoltár kulcsmondata talán a 4. vers kérése. Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek. Világosságot kér a szenvedő, vagyis azt, hogy Isten szemével lássa a világot, és benne a saját helyzetét. Ez a szemvilágossága. Isten szemével látni. Mert akik nem Isten, hanem a saját szemükkel látják a dolgokat, önmagukat, sorsukat, azok szükségképp tévesen látnak. Sötétség, vakság uralja őket, és ahogy írja, végül a második halálba, a kárhozatba szenderülnek. Ez a legsúlyosabb veszély, ami embert csak fenyegethet. A létfeledés. A létfeledés. Ezt jelenti itt a halálba, halálos álomba szenderülés. Azt jelenti azt a jelenséget, amikor az emberek úgy belemerülnek a hétköznapokba, ügyes-bajos dolgaikba, e világba, az anyagiságba, hogy teljesen érzéketlenné válnak a valódi élettel, a szellemiekkel, a transzcendenssel szemben. Már nem is érzékelik Istennek a hiányát, és nem akarják, hogy ő feléjük forduljon, hanem megvakulnak, megsiketülnek Isten dolgaira, alusznak. Már most Jézus szava szerint ez lesz a meghatározó az emberek tömegeiben, majd a végkorszakban. Az emberek zöme nem látja meg az idők jeleit, nem képes átlátni a saját katasztrofális állapotát, nem érzékeli a süllyedést, ahogy a külső technikai fejlődéssel párhuzamosan a szív, a szellem, a lélek, az értelem, az erkölcsi jellem, az ember egész belsője rohamosan szétesik, a benső kiüresedik. A fogyasztói kultúra, a konzumálás őrülete, a korlátlan fogyasztás ideológiája, meg a többi patológikus tünet tömegeket vakít meg már ma, hogy ne is legyenek képesek felfogni reális helyzetüket, eszükbe se jusson föltenni maguknak az egyetlen igazi kérdést, hogy mi az életük értelme, célja vagy tétje. A skizofrénia, tudathasadás. Az értelmi és erkölcsi skizofrénia az lesz természetessé, és törvényes lesz az, ami súlyosan immorális. A halhatatlan görög drámaíró Szofoklész szavaival, akinek jó lesz az, ami nem szép, olyan lesz az emberek zöme. Mindezek közös gyökere a tudattalan félelem az igazságtól, Istentől, és ennek következtében a kényszeres létfeledés, az igazi létfeledése. A 13. Zsoltárban és több másikban az ember kérdezte Istentől, meddig, meddig, meddig? Ám a 4. Zsoltárban megfordul a helyzet. A 3. versben Isten kérdezi az embertől ugyanezt. Itt most Isten kérdez, emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és meddig kerestek hazugságot? 3 kérdés. Nagyon súlyos kérdések ezek. Nézzük. Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, kérdezi Isten. Meddig lesz gyalázkodás tárgya Isten dicsősége közöttetek, emberek fiai? Hát kicsoda ez az én, akinek a dicsőségéről szó van? Dávid talán a Zsoltár szerzője? Dávid Istentől nyerte uralkodói dicsőségét, melyet sokan gyaláztak. Még saját fia is, Abszalom, aki fellázadt apja, Isten felkentje ellen. Évszázadok múlva Dávid fia Jézus dicsőségét is, de mennyien gyalázták az emberek akkori fiai, amikor szeretete hatalmas csodáit alantas magyarázatokkal illették, hogy az ördöggel cimborálva űz ki ördögöket, hogy káromolja Istent, amikor bűnöket bocsájt meg, hogy lerombolja a templomot, amikor saját testéből, vére kötőanyagával készül felépíteni az igazi templomot, az egyházat. Gyalázzák, gyalázzák, gyalázzák. De mindezek mögött Isten az, akit gyaláznak. Dávid dicsősége, Jézus dicsősége, Isten dicsősége. Őt gyalázzák, akik nem hisznek neki. Szavakkal, életükkel. Isten második kérdése itt a 13. Zsoltárban, és meddig szerettek hiába valóságot? Mert az előző kérdés logikus folytatása ez. Ha az emberek gyalázzák Isten dicsőségét, aki nélkül nincs igazi élet, mely nem ér véget a testi halállal, aki nélkül nincs föltámadás, csak a nagy semmi van, a kárhozat, akkor ugye minden hiába valóvá lesz. Elvész minden dolgok értelme, a halállal az egész élet. Annak minden küzdelme válik értelmetlenné, visszamenőleg, a születéstől a sírig. Ahogy a Prédikátor kifejezi könyvében, 4. fejezet, 3. vers, mondván, ha ez így van, akkor legjobb annak, aki meg sem született. És tényleg, minek ez az egész a kínlódás a nap alatt, minek már megszületni is, ha a halállal úgyis minden véget ér? Ha valóban így van, vagyis ha Krisztus nem támadt fel, mondja Pál apostol az 1. korintusi levél 15-ben, ha Krisztus nem támadt fel, értelmetlen a ti hitetek. Ha pedig a ti hitetek az örök életben életbe vetett hit értelmetlen, hát akkor lássuk be, hogy minden értelmetlen. Ezért szeret értelmes dolgok híján hiába valóságokat, kénytelen hiába valóságokat szeretni az, aki úgy véli, hogy nincs Isten. Az Istent elvető, ő helyette az élet igazi értelme helyett szereti az értelmetlent, a hiába valóságot, valamit, ami életnek látszik, de nem az. Ezt szereti, megteszi élete értelmének a pénzt, a hatalmat, a szórakozást, az utazgatást, címek, rangok halmozását, karriert vagy testépítést, és így tovább, nem is szólva most a káros és bűnös dolgokról, Isten helyett választva hiába való dolgokat. Hát meddig még, kérdezi Isten itt a Zsoltárban. És a harmadik kérdés, meddig kerestek hazugságot? Ez a harmadik kérdés is az előző kettő logikus folytatása. Hiába valóságokat szeret, akinek nincs más szeretnivalója. Utána pedig keresi ugye a hazugságot. Na, hozzá keresi az érveket, hogy miért ezt az életet választotta. És kitalálja, hogy miért nem lehet, nem érdemes hinni Istenben, bűnbocsánatban, megváltásban, feltámadásban, örök életben, semmiben, amit nem lát, nem tapint. Miért inkább a láthatóval, foghatóval, a pillanattal, az anyaggal, az itt és most elérhetővel tölti ki az életét? Hát kész a sor. Az ember gyalázza Isten dicsőségét, ezért helyette hiába valóságokat szeret, és végül hazugságot keres, hamis érveket keres hozzá önigazulásul. Mert az ember nem tud úgy élni, hogy ne keressen valami indoklást arra, hogy miért is van ő itt, miért szívja a levegőt, foglalja a helyet, használja a javakat, hagy gigantikus ökológiai lábnyomot a természetben. Miért? Ehhez keres önigazolást, mert az mindenkinek kell. Meddig még? Az ember kérdése ez a 13. Zsoltárban. És Isten kérdése ez a 4. Zsoltárban. Meggondolni valók ma is. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.